Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
2018. február 17-én meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagybodó Tibor. A keresztény művészetekben ősidőktől fogva fontos szerepük van a díszítő elemeknek. Két héttel ezelőtti adásunkban a Gyergyószent Miklósi Örmény katolikus templom előtt felállított örmény hácskár emlékkel kőkereszt kapcsán keresztény díszítő elemekről hallgattunk beszélgetést, és részben megismertük a sajátos emlékjelen található szimbólumokat. Időhiány miatt már nem nyílt arra lehetőségünk, hogy behatóbban megismerjük a díszítő elemek jelentését és jelentőségét a keresztény lelkület és a teológia számára. Témánk kőkereszt és szimbólumvilág. Mai műsorunkban korábbi adásunk interjú alanyával, dr. Puskás Attila vallástörténész egyházügyi referenssel beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen jelentősége van a keresztény művészetnek a lelki életben és a hitoktatásban, illetve mit szimbolizálnak a különféle díszítő elemek.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük rádiónk stúdiójában Puskás Attila vallástörténészt. Attila, köszönjük, hogy ma is a kőbe zárt múltunk vendége.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Az elmúlt adásunkban a hácskárokról, örmény jelkövekről beszéltünk. Azok, akiknek nem volt lehetőségük meghallgatni adásunkat, bizonyára szívesen megismernék a hácskárokat díszítő alapelemeket. Megkérem, hogy röviden ismételje el, hogy mit szimbolizálnak ezek a díszítő elemek.
A hácskárokkal kapcsolatban beszélhetünk kereszténység előtti díszítő elemekről és olyanokról, amelyek a kereszténység felvétele után, tehát 301 vagy 314 után jelennek meg ezeken a kaukázusi emlékköveken. Lehet, hogy a kereszténységet megelőző emlékköveken is voltak keresztek, hiszen a kereszt egy univerzális motivum a világvallásokban, de alapvetően a kereszténység megjelenése jellemző az emlékkövek díszítésére. Ami a pogány díszítő elemeket illeti, a négy díszítő elem a tűz, a víz, a levegő és a föld, tehát a valóság racionális kategóriájának úgymond négy eleme, a görög filozófia szerint, tehát a mi gondolkodásunkban is. Emellett láthatunk még madáralakokat, az égtájak jelölésére szolgáló naphold és bolygó jelképeket, mivel a kaukázusi népek hiedelem világa szerint is az égi testek, az ég tisztelete egy nagyon fontos vallási elem. Most a kereszténység megjelenése után a hácskár közepén egy kereszt látható, melyet geometriai és növényi formák vesznek körül, olyan motivumokkal, mint a szőlő, a pálma, de vannak állatmotivumok is, tehát alapvetően az életet közvetítő üzenettel. Egyes kácskárokon egyébként alakos ábrázolásokat is találhatunk. Na most, hogy mit szimbolizálnak ezek a díszítő elemek? Egyértelműen a legfontosabb elem a kereszt, amely a négy alapszimbólum egyike, és annak idején volt egy kiállításunk itt Marosvásárhelyen Novák József dizájnerrel, a Maros Megyei Múzeum munkatársával. Összesen 106 keresztet találtunk a vallástörténetekben, de még ennél is sokkal több van. Most az örmény hácskárokon érdekes módon kirügyezett végű keresztekkel találkozunk, ami egy keleti minta, és hogyha felnézünk a görögkeleti ortodox templomok tornyára, hát ott láthatjuk a kupolájuk fölött ezt a kivirágzott rügyező keresztet is. Ugye a vallási felekezeteknek, ha végig követjük a kereszt ábrázolásukat, találunk sajátos ábrázolási formákat. A luteránus testvéreink számára a kereszt egy fakereszt, amelyen nem látható a korpusz, tehát nincs test rajta. A katolikus kereszt alapvetően korpusszal van ábrázolva, míg a keleti egyházakban a kivirágzott keresztet találjuk. Másik nagyon-nagyon fontos szimbólum az örmény hácskárokon és a kaukázusi emlékköveken a nap, ami a megvilágosodás szimbóluma, de ugyanakkor a melegséget is jelenti, és ugyanakkor a vallástörténetben a nap teremti meg a földi valóság fizikai kiterjedését is, hiszen csak nappal látunk, nappal tudjuk beazonosítani a tárgyak mélységét, magasságát, tehát milyen messze vannak tőlünk ezek a tárgyak. Magyarán a nap életteret teremt az embernek a földön. A következő nagyon fontos szimbólum a csillagocska, a kereszt mellett. Ennek a nappal együtt van csak értelme, és alapvetően a kereső, hívő embert szimbolizálja. Az embernek csak akkor van úgymond bölcsessége, hogyha azt valakitől kapja. A keresztény felfogásban Istentől kapjuk azt a bölcsességet, amellyel élünk a világban és alkotunk. Tehát azt is el lehet mondani, hogy a csillagnak egy etikai felhívás jellege is van a kőkereszteken, hogy mindenki világítsa be környezetét, legyen, mondhatnánk, lámpás ebben a világban. A kereszt alján pedig egy kerék látható, mely az öröklét eszméje, de ugyanakkor a szabadság szimbóluma, a rökhöz kötöttség feloldása is.
A háskár tehát egy kőbe vésett jel, adásunk névadója a kő, és innen a neve, a kőbe zárt múltunk. Múltkori műsorunkban már említette röviden a követ, mint szimbólumot, de mit kell tudni még a kőről, és ez mit szimbolizál?
A kő a vallástörténet egyik legérdekesebb szimbóluma számomra. A kő a természetben mindenhol megtalálható anyag. És mi hajlamosak vagyunk ugye a természetet az élővilágra redukálni, holott sokkal többet jelent. A természet ugyanis utalhat geológiai vagy biológiai fogalomrendszerre. Jelentheti az élő állatok és növények világát, és bizonyos esetekben élettelen dolgok folyamatait is. Gondolhatunk például arra, ahogyan bizonyos képződmények léteznek és folyamatosan változnak, mint például az időjárás, vagy a földtani folyamatok, vagy az anyag, az energia, amelyekből a természet létrejön. Tehát ez mind-mind a természethez tartozik. Ilyen értelemben a kő is a természet része. Az ősember számára egyértelműen a természet jelentette a teljes világot, ő otthon volt még a természetben, hiszen maga az ember is a természet része. Egyébként csak az újkor hozta el a mi történelmünkben, kultúrtörténetünkben azt a pillanatot, amikor az ember képesnek érezte magát a természet uralmára, a természet befolyásolására, aminek végkifejlete egyébként a korunkban is tapasztalható jelenségsorozat, amikor a természet az ember ellen fordul. A birodalom úgymond visszavág, idézhetnénk. Ilyenek például az iparosodás következtében a természeti károk okozta megbetegedések, a hatalmas árvizek, a földrengések. Tehát az ősember számára a természet szerves része volt a kő is. És egyes népek számára a kő nem is tartozott az élettelen természethez. A kőnek életet tulajdonítottak. Egy különös kapcsolat tapasztalható a kő és az emberi lélek között. A görög mitológiában például Prométheusz a Kaukázus egy sziklájához volt láncolva, büntetésképpen, mert az embereknek odaadta az istenek tüzét, és ezzel letette a civilizáció alapjait. A Prométheusz mítosza szerint a köveknek illatjuk van. Más népek felfogása szerint a kő egy kettős mozgást testesít meg, az alászállást és a megtestesülést, mert felfogásuk szerint a kő az égből esett a földre, és felfele mutat, tehát oda is tér vissza. A kő tehát maga az ember szimbóluma is lehet, aki az égből jön, és az ég felé tart, ott az igazi hazája. És ilyen értelemben még a kereszténységgel is teljesen egybevágó tanítás mindez. Nagyon érdekes például, hogy az Ószövetségi Királyok könyvében azt olvassuk, hogy a megmunkált kő Isten művének meggyalázása, deszakralizációja. Ezért a zsidóknak megmunkálatlan kövekből kellett építkezni. A kő tehát úgy jó, ahogy van, ahogy Isten megteremtette. Így már az is jobban érthető, hogy miért tiltották a zsidók a faragott kövek és bálványok tiszteletét. Az örmény kőkeresztekre egyébként visszatérve elmondhatjuk, hogy ezek sem voltak eredetileg megmunkált kövek, hiszen csak egy kőre kifaragott keresztet ábrázoltak azzal a néhány szimbólum elemmel, amelyről korábban beszéltem. Tehát nem olyan formában voltak láthatóak ezek a kőkeresztek, mint most például Gyergyószé Miklóson az örmény templom előtt, tehát kidolgozott, kifinomult kő. A kő ugyanakkor a földanya szimbóluma is. Vannak olyan népek például, akik vallják a kövek fejlődését és tökéletesedését, hiszen miként lehet másként elképzelni a drága kövek létezését, magyarázzák egyesek. A drága köveket maguk a kövek érlelik. Vietnámban és Görögországban is például azt tartják, hogy a köveknek életük van, éreznek, és maga az ember is elszórt kődarabokból származik. És itt megint csak visszatalálunk a mi zsidó-keresztény felfogásunkhoz, hiszen ha a teremtés könyvét olvassuk, és arra gondolunk, amit a pap lelkész a temetéseken elmond, hogy porból lettél és porrá leszel, akkor megint csak a por, a föld, a kő szimbolikájánál vagyunk, a kővel találkozunk. Tehát a kő, és itt azt lehet mondani a kőbe zárt múltunkra vonatkoztatva is, hogy él és mesél, és nem csak mi mesélünk róla.
Puskás úr, mondhatjuk-e azt, hogy a köveknek gyógyító erejük is van?
Abban a felfogásban, hogy a kövek élnek és a természethez tartoznak, nyugodtan mondhatjuk, hogy igen, hiszen vannak gyógyító füvek, vannak gyógyvizek, ami csodálatos tündérkertünkben számos olyan forrás létezik, világhírű helyek ezek, amelyek gyógyító hatással vannak. És itt természetesen, ha a kövek élnek, akkor nekik is lehet gyógyító hatásuk. De itt most egy kicsit ugye az ezotéria határát súroljuk, beszélget de hogyha a természetgyógyászatban hiszünk, akkor azt lehet mondani, hogy a kövek gyógyító hatásának is van egy úgymond észszerűen, racionálisan megmagyarázható létjogosultsága. És itt egy személyes élményt szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Református kollégiumi tanárkoromban részt vettem egy határtalanul projekt keretében egy Miskolc-Eger környéki kiránduláson. A bükki füves ember Szabó Gyuri bácsi révén ismertem meg a bükki kövek történetét, és ezután az interneten is olvastam a gyógyító kövek után. Tehát nagyon örventem, amikor a mi kedves miskolci vendéglátóink elvittek a várostól mintegy 20 kilométerre fekvő bükkbe, ami hegyekkel körbezárt völgykatlanban fekvő kis falu határában, Bükk-Szentkereszt határában található mágikus kövekhez. Csodálatos szépségű kirándulóhely, hegyvidéki klíma is úgymond jó hatással van a légúti és más pajzsmirigy megbetegedésekre, sőt még a vérszegénységgel szenvedőkre is. És azt is lehet mondani, hogy a bükknek ezen része teljes egészében gyógyító hatással bír. Maga a hegység és benne Bükk-Szentkereszt is kőzettani és ásványtani szempontból kivételes adottságú, egy energia háromszög csúcsán található. Most a falu határában azon a ponton a legintenzívebb a sugárzás, ahol furcsa formájú, különleges, páratlan, gyógyító erejű kövek találhatók. A természeti jelenség egyértelműen foglalkoztatja a geológusokat, a természetgyógyászokat, sőt az ezotériában jártas szakembereket is. És mindenki a maga módszereivel próbálja kutatni és értelmezni a kövekből áradó rejtélyes gyógyító erőt. A helybéliek maguk is a gyógyító köveket felkeresik, és egyszerűsítve boldogasszony köveknek nevezik őket. Amikor ott jártunk, hát két legendát hallottunk arról, hogy hogyan is képződtek ezek a kövek, és milyen hatásuk van. Az egyik újszövetségű gyökerű, ez szerint amikor Jézus meghalt, Mária a fia halála okán nagy szomorúságában elindult, és amikor Bükk-Szentkereszt határában lévő kis erdőbe ért, kimerülten leült egy kőre. Ez a kő megpuhult alatta, és amikor Mária felállt és továbbindult, akkor megkeményedett. De megőrizte Mária ülésének nyomát, és boldogasszony kőként ismerik a helybéliek. És itt nagyon érdekes ugye a boldogasszony kifejezés ebben a történetben. A legenda ugyanis most Máriáról szól, Szűz Máriáról, viszont a boldogasszony kifejezés révén a magyarság ősi vallásosságával találkozunk. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a kövek magukban hordozzák a magyar ősi vallás elemeit is, hiszen a keresztény Mária tisztelet harmonikusan összefort a mi pogánykori istenasszony imádatunkkal, kultuszunkkal. Nagyon érdekes például, hogy boldogasszonyról kapta néhány településünk is a nevét itt Erdélyben, sőt a teljes Kárpát-medencében. Gondolhatunk itt Székelyudvarhely mellett Boldogfalvára, Baranya megyei Boldogasszony fára, sőt Pozsony mellett van egy Boldogfa, Burgenlandban is Boldogasszony falva. Tehát ez úgymond összeköti a magyarságot. De térjünk vissza kicsit a gyógyító kövekhez. Van egy másik legenda, miszerint a Miskolctól Bükk-Szentkereszttől néhány kilométerre található kácsi búcsúra igyekvők, a hívek is a boldogasszony kénél gyülekeztek, és az otthon maradottak pedig ott várták őket. amikor a búcsúsok megérkeztek ezekhez a kövekhez, leültek rájuk, hogy kipihenjék a búcsú fáradalmait. Ahogy ott üldögéltek, kiszállt belőlük a napi gyűrődés, és pihenten érkeztek haza. És ez lehet, hogy nem is legenda, hanem valóságos történet. Most többen racionális magyarázatot keresnek ebben a kérdésben. Ismeretes egyébként, hogy a hegységen uránvonal húzódik végig. A vonulatból rádiumsugárzás is tapasztalható, mérhető, és ez a sugárzás jótékony hatással van a betegségek csökkentésére. Alátámasztja ezt a tényt az is, hogy ebben a környezetben kinőtt növények, füvek bükszeret kereszten is megtalálhatóak. Mi több, azt mondják, hogy a stresszt enyhítő érzés keríti hatalmába azt, aki átölel egy-egy ilyen fát, vagy egyáltalán abban a környezetben van. Tehát legendán túl azt is el lehet mondani, hogy valóban létezhet gyógyító hatása ezeknek a köveknek, ez mérhető, és hasonló jelenséggel találkozunk egyébként itt Erdélyben, például a Bogáti erdőben, ha jól tudom, de ugyanezt tapasztaltam és hallottam Örményországban is. Tehát valóban léteznek a földnek olyan hatásai, amelyek gyógyító jelleggel hatnak az emberre.
A keresztény művészetekben, és gondolok itt elsősorban a katolikus és ortodox egyházra, nagyon fontos az ábrázolás. A templomok díszesebbek, mint például a protestánsoknál. Miért díszítették és miért festették a templomokat?
A templomok díszítése alapvetően Isten dicsőségét szolgálja. Másodszorban az Istennel való kapcsolatát erősíti a híveknek, és harmadsorban pedagógiai jellegű van. Vegyük sorra ezeket a kérdéseket. Egyértelmű, hogy egy templom szebb akkor, hogyha ki van festve, habár a túlzó és zavaró festés egyértelműen gicset is jelenthet, de mégis azt lehet mondani, hogy egy díszített templom más hatással van az emberre. Most a katolikus és ortodox vallásban, helyesebben a keleti templomokban vannak ugye szent tárgyak és festmények, akár falon, freskó, kép vagy dombormű formájában. A legismertebb a keleti szent képek ikonja, tehát az ikon ábrázolásnak alapvetően profán jellege is van, hiszen az ikon a keleti felfogásban a hiányzó császár jelenlétét szimbolizálta. Tehát ha kitették az ikon képet egy gyűlésre, akkor ez azt jelentette, hogy ott van a császár is. De most ezt, ha átvisszük és vallásos környezetbe helyezzük, a kihelyezett ikon, a lefestett ikon az Isten jelenlétére utal, tehát az ikon előtt imádkozó ember Isten jelenlétében van, és Isten ott van a templomban. Tehát nem az ikont és a szentképet imádja a keleti keresztény, vagy akár a katolikus, hanem a képi valóság közelebb viszi őt Istenhez, azáltal, amit éppen ábrázol. És ez lehet itt egy szent ábrázolása, lehet magának magának Jézusnak az ábrázolása, vagy a legnagyobb szentnek, Szűz Máriának az ábrázolása. Tehát sem a keleti, sem a keresztény teológiában a szent kép, a freskó, vagy a dombormű, és a szobor sem dekoráció vagy műtárgy, hanem az Istennel való kapcsolat megteremtésének a csatornája. A keleti és katolikus templomokban a díszítő elemeknek, ikonoknak, szobroknak egyértelműen pedagógiai jellegük is van, hiszen maga Isten a legnagyobb tanítómester, és a képek az erényes életre is buzdítják az embert a középkori Krisztus követés eszméje szerint.
Úgy érzem, hogy van egy bizonyos különbség a templomok díszítése és a hácskárok díszítése között. Elmagyarázná, hogy voltaképp mi is ez a különbség?
Én úgy érzem, hogy a hácskár egy belső lelki tartalomra hívja fel az ember figyelmét, itt ugyanis szimbólumokkal találkozunk. Ez meg kell érteni, hogy mi is a különbség a szimbólum és a jel között, ami a filozófia egyik alapvető kérdése. Egy értelmezést olvastam a minap arról, hogy hogyan lehet ezt a kérdést jól megérteni, tehát maga a jel az, ami irányít valamire, gondoljunk itt például a közlekedési táblákra. A szimbólum alapvetően azt jelenti, hogy valami más helyett áll az a dolog, például a fehér az ártatlanság helyett, a feszület a kereszténység helyett arra utal, a betűk a hangok helyett. Vegyük például a bárányt, az ártatlanság szimbóluma, az oroszlán az erőé, a róka a ravasságé, vagy a galamba a szelítség és a béke szimbóluma. De azt is el lehet mondani, hogy a bárányok valóban szelidek, az oroszlánok valóban bátrak és erősek, és a róka is ravasz akkor, amikor ellopja a tyúkot az udvarból. A bárány tehát hordozza magában valamilyen formában azt a többlet tartalmat, amit a szimbólum kifejez. Például most a közelgő húsvét ünnepe kapcsán is mondhatjuk ezt.
Elmondható-e, hogy vannak egyetemes szimbólumok és egyetemes jelek a világban?
Hát hogyne, a legrégebbi szimbólumok, mondhatnánk a nevek. Már a Biblia első lapjain azzal találkozunk, hogy az ember nevet kellett adjon az élővilágnak, az állatoknak. És ezzel a kérdéssel alapvetően egy tudomány is foglalkozik, a numerológia. Példát felsorolunk, az egy, az egységnek a jelentése, az egy személy egyediségét, a világegyetem, Isten egyedüliségét érzékelteti. Ezért mondhatjuk azt, hogy az egy a számok legszentebbike, ugye egy az Isten. A kettő alapvetően a kapcsolatnak a szimbóluma, ugye az emberi lét is az én és te kapcsolatában bontakozik ki, így adjuk tovább az életet is. A három például a tökéletes szám. Van kezdete, közepe és vége, és semmi egyéb. A teljes valóság legfőbb tagolását képviseli a születést, az életet és a halált. És hát ezt hozzá lehet tenni azt is, hogy az egész, tehát a három egyenlő a részek összességével, és ez csak is a három esetében igaz. Ugye gondolunk itt a misztikus alakulatokra, gondoljunk a Szent Háromság ábrázolására, gondoljunk a keresztény templomainkra, ahol a Szent Háromságot egy háromszögben úgymond egy szemmel ábrázolják, tehát Isten tökéletes, jelen van, és Isten mindent lát. A hétre, hogyha gondolunk, nem véletlen, hogy szent szám, mert a régi orfikusoknál a titkos tan is hét tűzről, hét bolygóról, hét magánhangzóról, az emberi test hét részből áll. És a kereszténységben ugye hét szentségről beszélünk, vagy Istenhez való felemelkedésünknek is hét misztikus lépcsőfoka van, de ugyanakkor hét főbűnről is beszéltünk. És a magyar mesevilágban is ott van a hét törpe, a hét vezér, sőt az iszlámban is ott van a hét lépés. Van hét szabad művészetünk, tehát azt lehet mondani, hogy az egyik legszentebb szám, és ezt sorolhatnánk így tovább egészen 12-13-ig, amelyek mind-mind szimbolikus jelentéssel és tartalommal bírnak.
Befejezésül, a mai embert talán jobban érdeklik a szimbólumok, mint az elmélet, itt tehát felértékelődik a külső díszítés.
Úgy érzem, hogy a mai ember a szimbolikára igencsak nagy hangsúlyt fektet, talán az okostelefonok, smartfonok világában ez egyértelmű, hiszen ezek a képi ábrázolást helyezik előtérbe. Egyértelműen felértékelődtek a logók a mai világban. Minden cég, egyesület, szervezet egy logóval rendelkezik, és ezt nem is annyira egyszerű megszerkeszteni, mert a többlet mondani valót bele kell vinni ebbe a szimbólumba. Ugyanis egy logó nem csak az, amit leír, tehát nem csak jel, hanem szimbólum, többlettartalmat akar továbbadni, egy egész céget, szervezetet próbál elmesélni. De ugyanakkor gondoljunk az irodalomra is. Mennyire közkedveltek voltak néhány évvel ezelőtt Dan Brown könyvei, például a Da Vinci kód, vagy Angyalok és démonok, mert valahogy ezt a szimbolikus érzékenységét a mai világnak megfogták, és bemutatják az embernek, és azt lehet mondani, hogy tényleg ez áll hozzánk a legközvetlenebb módon. Tehát nem az írás, a szó a fontos a mai ember számára, hanem a képi valóság, az ábrázolás, ami elgondolkoztatja őt.
Puskás úr, köszönjük szépen a beszélgetéseket.
Én is köszönöm.
Én is köszönöm a hangomnak, hogy kitartott. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbe zárt múltunk, melynek műsorideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila vallástörténész egyházügyi referens nevében is. Következzen a ma déli gondolatunk, Napóleon szavai. A vallás az, ami visszatartja a szegényt, hogy megölje a gazdagot. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Az elmúlt fél órában dr. Puskás Attilát és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.